Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszöntjük a hallgatókat, ismét megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, 2025. április 4-e péntek reggel van, 8:09 lesz, 2 perc múlva, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
Hallgatók is, nem hiszitek el, de Luxemburgból is kapunk útinformációt, illetve nem is, onnan kapunk, innen a Váci útról meg nem. Azt írja a Bérfarkas, hogy Luxemburgban ma is beállt az A1-es, a 24-es kilométernél, tehát ott torlódásra számítson minden Luxemburgban közlekedő kedves hallgató.
De hogyha egy másik hallgató arra jár és megszűnt a torlódás, feltétlenül várjuk az ezzel kapcsolatos információt.
Így van, ez egy jó ötlet. Elmondjuk, hogy hova írhattok, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez, de most megyünk tovább izgalmas témával, illetve az izgalmas témánk előtt egy, lehet, hogy még izgalmasabb, mert felülír most mindent ez a vámháború, amit az amerikai Egyesült Államok elnöke indított, robbantott, és ugye ez tegnap előtt ért az egyik csúcsára, mert még nem tudjuk, hogy milyen további csúcsai lehetnek, és erről fogjuk kérdezni Oblat Gábor közgazdászt, a Kopintárki Gazdaságkutató ZRT tanácsadóját, mielőtt a fő témánkkal foglalkoznánk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mert hogyha már kiváló közgazdászt kapunk telefon végre, akkor nyilván próbálnánk valamit, mert mi nem értjük, nem tudjuk, és még nem is hallottunk arról, vagy nem olvastunk arról, hogy ez hová vezethet, vagy milyen pozitív eredményei lehetnek ennek a vám csatározásnak, vagy lehet-e egyáltalán, mint eszköz alkalmas-e arra, hogyan látja?
Nem, szerintem ennek abszolút csak vesztesei lehetnek, illetve furcsa módon gondolták, hogy ez valamennyire erősítheti a dollárt, azért, mert ugye ez, ha működésbe lép ez a vámrendszer, akkor az javíthatja az amerikai kereskedelmi mérleget, és akkor ezen keresztül erősítheti a dollárt. De most úgy tűnik, hogy éppen hogy gyengül a dollár.
Nem is kis ütemben.
Egyébként az egyik célja volt ennek az egész micsonának, mert részben azt akarták ellensúlyozni a vámokkal, hogy a dollár talán túl erős. Most ezzel sikerült gyengíteni a dollárt, úgyhogy valamilyen értelemben ez a USA-nak használhat, de sokkal több rombolást csinál.
Ezt akartam mondani, hogy valószínű, hogy a mérleg másik nyelvén azonban több lesz a pusztítás.
Így van, pontosan. Így van.
És ugye nem lehet tervezni, vagy kitalálni, hogy hova vezethet, ugye, mert hogy túl sok a bizonytalansági tényező, hogyan reagál a többi ország, meddig áll ki mellette, lesznek-e külön megállapodások, nem tudom, közgazdaságilag értelmezhető, vagy érdemes egyáltalán előrejelzéseket, prognózisokat csinálni, hogy ez hova futhat ki.
Ugye még ez nincs bevezetve, és valami teljesen abszurd formulával próbálták meghatározni, hogy ezek a egyes országokkal szembeni vámok hogyan jönnek ki. Ha jól értettem, akkor egy olyan formulát használtak, ami a bilaterális, tehát a másik országgal szembeni kereskedelmi egyenleget osztotta a onnan származó exportot, tehát annak az országnak az exportjával, vagyis a USA importjával. Na most ennek a formulának abszolút semmi értelme nincsen, és hát már lehetett olvasni, hogy milyen teljesen abszurd eredmények jönnek ki egyes országok esetében, úgyhogy ezen még szerintem töprengeni fognak, és nagyon sok múlik azon, hogy hogyan reagálnak a partnerek. Na most sok közgazdász azt mondja, hogy attól még, hogy ezekkel a vámokkal az USA lábával ő, nem kell mindenkinek utánoznia, és a saját másik ország is a saját lábába lőne, hogyha viszont emelni a vámokat, de hát lássuk meg, hogy mi a vége ennek.
Világos. Oké, a fő vagy eredeti témánk az szintén azért főleg a hazai közbeszédben jelen van, ugye ezzel lehagyott minket Románia. Néha mi is viccelődünk ezzel. Azt is látni, hogy kormányzati oldalról, ha ez a viccelődés túl hangos lesz, akkor rögtön jönnek a magyarázatok, hogy azért ez nem így van. És valószínű tényleg nem így van, hanem itt is, hogy a statisztikának azt az áldásos hatását lehet használni, hogy nézhetem innen is, onnan is, attól függ, hogy milyen eredményt szeretnék látni.
Igen, ez így van. Na most ott kezdeném. Mi a Palócévával erről írtunk egy tanulmányt a társadalmi riportban.
Igen, ennek apropóján kerestük, igen.
Ennek az első része foglalkozott ezzel. Na most mi Románia és magyar összehasonlításáról szóló részt azt valamikor tavaly ősszel zártuk le. Na most ezeknek a statisztikáknak az a sorsuk, hogy időnként felülvizsgálják őket, és akkor eléggé más képet mutatnak revízió után. Tehát ezt mi valamikor ősszel lezártuk, és tavaly decemberben az Eurostat felülvizsgálta a vásárlóerő paritás adatokat. Egyébként ez egy rutin dolog, tehát évente kétszer. Tehát kiadnak egy előzetes, és aztán az előzetes adatokat utána kétszer felülvizsgálják, és hát ez egy kicsit, nem azt mondanám, hogy eléggé más képet mutat a magyar-román összehasonlításról, mint az ősszel rendelkezésre álló adatok mutattak. Ugye akkor az volt a helyzet, és ez valóban meghökkentő volt. Igen, a kormány meg a sajtója nagyon próbálta magyarázni a bizonyítványt. Na, akkor az volt a akkor érvényes kapcsolat, akkor érvényes szám, hogy Magyarország a EU átlag 76%-án volt, ez egy 2023-as szám. Igen, most itt. Na, szóval, hogy a Magyarország a 76%-án, Románia pedig 80%-án állt az EU átlagának. Uh-huh. Na most a decemberi felülvizsgálat ez eléggé megváltoztatta, mert ez szerint Magyarország 77%-on, Románia pedig 78%-on.
Aha, tehát akkor közelebb került. Aha.
Uh-huh. Igen, lényegesen közelebb kerültünk, és amit hangsúlyoznék, és amit a cikkben is, tehát a cikkben főleg azt emeltük ki, hogy ez a szint, ami a korábbi adat szerint mutatkozott Magyarország, tehát a szintkülönbség Románia és Magyarország között, ez nincs igazán összhangban azokkal a volumenindexekkel, amelyek a GDP per fő változására vonatkoznak. És úgy néz ki, hogy ezek a mostani számok, ezek sokkal inkább összhangban vannak a volumen változásokkal. Ugye ez azért érdekes, mert a szinteket csak, hogyha reál értékeket akarunk összehasonlítani, a szintek összehasonlítására vannak a vásárlóerőparitások, ha meg a dinamikákat, a változásokat akarjuk összehasonlítani, arra vannak a volumen indexek, és ezek inkább összhangban vannak a mostani adatok a volumen indexekkel. Na most még annyit érdemes erről elmondani, hogy a szintbeli reálváltozásokat, tehát a PPP mért szintek változását, azt befolyásolják a cserearányok, a külkereskedelmi cserearányok, az, hogy a exporthoz képest mennyit kell fizetni az importért. Uh-huh. Most ezek az arányok Magyarország esetében kedvezőtlenül változtak, és Románia esetében kedvezően, tehát Romániának javultak a cserearányai, és részben ez ad magyarázatot arra, hogy miért mutatkozik nagyobbnak a szintbeni tehát amikor szinteket összehasonlítjuk, miért mutatkozik kedvezőbbnek Románia helyzete. És egyébként ez a cserearányjavulás a történetnek arra a részére is valamelyest magyarázatot ad, hogy, hogy miért van magasabban Románia az egyfőre jutó fogyasztás mutatóiban Magyarországnál. Részben azért, mert a cserearányok azok magasabb jövedelmet tesznek lehetővé az egyes országok számára.
A vásárlóerőparitás az egyén szintjén egy elég erős mérőszám, ugye abból derül ki, hogy én a pénzemért mennyi áruféleséget és szolgáltatást tudok vásárolni, igénybe venni. Van még egy-kettő, minimálbérben is jobban állnak, talán a tanári fizetések is jobban állnak, de összességében nem tudom egyébként, hogy hogyan lehet így összességében összehasonlítani két országot, hogy melyik van jobb gazdasági helyzetben, ha csak nem markáns a különbség, tehát ilyen fej-fej mellett lévőknél, de elmondható-e összességében, hogy Románia lehagyott minket?
Hát ezek a mostani adatok, ezek inkább azt mutatják, hogy tehát ez a vásárlóerőparitáson való összehasonlítás, ez nem egy precíziós műszer.
Aha.
Tehát ez igazából akkor működik, hogyha nagyok a különbségek. Tehát
igen.
Mondjuk az nagyon kategórikusan ki lehet jelenteni, hogy Ausztria fejlettsége az lényegesen meghaladja.
Igen, ott különösen
a magyar szinten.
Nem kell ezen gondolkodni.
Igen. De hát ez a számokból is látszik, mert akkora különbség. A magyar-román összehasonlításban ez nem ennyire egyértelmű, illetve most különösen, hogy a Még 4% pont különbség sem, tehát ami korábban volt, az sem olyan hatalmas, meg hát ennek a egyfőre jutó GDP összehasonlításnak egy csomó rész összetevője van, tehát a fogyasztás, egyfőre jutó fogyasztás, egyfőre jutó beruházás, és így tovább, és akkor az egyes dimenziókban, egyes összehasonlított metszetekben más és más más és más eredmény jöhet ki, de hát azt szokták elfogadni, hogy a egyfőre jutó GDP a legáltalánosabb mutató. Na most amikor a fogyasztási szinteket hasonlítjuk össze vásárlóerőparitáson, akkor két dolgot nem szabad elfelejteni. Az egyik az, hogy hogyan alakul az egyes országoknak a külkereskedelmi mérlege. Mert ugye a külkereskedelmi mérleg dönti el azt, hogy mennyi áll rendelkezésre a belföldi felhasználásra. Akkor, hogyha a külkereskedelmi mérleg többletet mutat, akkor kevesebb a belföldi felhasználásra rendelkezésre álló erőforrás, hogyha meg deficitet mutat, akkor több. Ez egy ilyen definíciószerű azonosság. Na most ez azért érdekes, mert Romániának elég jelentős hiánya van, deficitje van a külkereskedelemben. Magyarország meg most azóta, hogy túl vagyunk a nagy energiaáremelkedésen, tehát a energia csökkenés nyomán Magyarországnak jelentős többlete van a külkereskedelemben, és ez is befolyásolja a lehetséges fogyasztás szintjét, és akkor van még egy tényező, hogy mennyi a beruházásra fordított összeg. És ez még a nagy beruházás csökkenés után is, amit az elmúlt években tapasztaltunk Magyarországon, magasabb a beruházási ráta, mint Romániában. Úgyhogy szerintem, hogyha ezeket a tényezőket végigvesszük, akkor részben magyarázatot kaphatunk arra, hogy miért magasabb a egyfőre jutó fogyasztás szintje Romániában, mint Magyarországon.
Világos.
De azért,
igen.
Szóval azt még azért érdemes megemlíteni, hogy különösen a korábbi adatok esetében, de még ez a mostani felülvizsgáltatatok esetében is igaz, hogy Románia abban az értelemben kilóg az európai összképből, hogy a fejlettségi szintjéhez képest, tehát ahhoz képest, hogy lényegében azon a szinten van Magyarországon a vásárlóerőparitás való mérés szerint, nagyon alacsony az árszintje. Kirívóan alacsony az árszintje, úgy nagy átlagban, nem pontosan, azt lehet mondani, hogy az országoknak a mondjuk az EU átlagához viszonyított fejlettségi szintje, az nem nagyon különböző, a fejlettségi szintje és a relatív árszintje az általában nem nagyon különbözik egymástól. És ez körülbelül így van Magyarország esetében, vagy Lengyelország esetében. Romániában viszont lényegesen alacsonyabb az árszintje, és ezt nem pontosan tudjuk, hogy ez milyen tényezők okozhat.
Világos. Köszönjük szépen, hogy így egy kicsit jobban értelmezhető ez a fajta összehasonlítás. Köszönjük szépen még egyszer, jó munkát és szép napot kívánok.
Szívesen.
Minden jót. Viszontlátásra. Oblat Gábor közgazdásszal, a Kopintárki Gazdaságkutató ZRT tanácsadójával beszélgettünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Húha, ki mondott mit? Á, megvan. Robert Downey Jr. igen, az egyik születésnaposunk, amerikai színész és énekes. Ma 60 éves. Van a tárunkban egy jó Robert Downey Jr. valami?
Nincs. Keressek. Nincs. Szeretnél?
Hozzá ne fogjál, mert szerintem nem lesz. Ezt nem tudjuk csak úgy előkapni. A lényeg az, hogy most van születésnapja, szeretjük, sok filmjét láttuk, szerintem, vagy legalább egyet mindenki. Azt mondta egy alkalommal, az emberek soha nem változnak meg fenyegetés vagy kényszer hatására. Akkor változnak, ha találnak valami számukra becses dolgot, ami olyan értékes nekik, hogy elkezdenek miatta másképp élni. Ez jó mondás.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Nos, itt van a stúdióban vendégünk, Starcz Ákos, az Indomédia igazgatósági tagja, az Index vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Annak apropóján, hogy lesz egy Money Talks 25 elnevezésű rendezvényetek, méghozzá most a napokban április 14-e, ugye, jól mondom?
Igen, abszolút.
És hát az, hogy Money Talks, ez egy, ebből nem fogjuk megfejteni, tehát ez egy eléggé szélesre nyitja a szkópot ez a cím.
Ez lehet befektetési.
Ez lehet bármi. Mire lőttök, mi lesz itt?
Jól mondjátok, vagy jól érzitek, hogy abszolút ez egy ilyen generalista megközelítése a mi üzleti konferenciánknak, ez egy árnyőmárkánk, amiben minden évben kicsit más teszünk bele. Tavalyi évben a generációváltás volt a fókuszban, idén pedig a cégeknek ez a nagyon divatos szóval érve kifektetési lehetőségei és politikái, hogy lehet átlépni az országhatárt, de nem csak az export és nem csak az országhatár, vagy a kifektetési lehetőségekben gondolkodunk, vagy próbáljuk kitárgyalni ezeket a témákat, hanem megpróbálunk olyan elvihető, mindennapokban használható, apró pénzre váltható dolgokat is a konferencia részvevőinek átadni, amit egyszer megtanulhatnak, akár egy óriás vállalattól, mondjuk például a MOL-tól vagy a Richtertől, vagy akár egy kisebb startuptól.
Igen, nem fogunk álnaív kérdéseket feltenni, ugye itt volt a múlt héten talán Tomán Szabina, ugye ő is az egyik előadó lesz, ugye ő a női vállalkozásról elég nagy tapasztalattal rendelkezik, és komoly sikerekkel, úgyhogy hogyha valakitől, akkor tőle ebben a témában nyilván érdemes lehet meghallgatni dolgokat. Kik lesznek még, vagy hogyan tematizálódik ez a konferencia?
Boka János miniszterrel kezdünk, ugye az EU-s ügyekért felelős miniszter. Nyilván ez mindig egy fontos kérdés itt Közép-Kelet-Európában.
Mikor hogy most jön az uniós pénz?
Így van, mindig ugye ez a kérdés, ezt most nyilván a minisztertől próbáljuk megtudni, vagy meghallgatni tőle. Utána két gyakorlatilag...
Lehet tőle kérdezni és meg ellenkezni, vagy ez egy előadás forma?
Ez egy előadás forma, de egyébként az applikációnkon keresztül értékelni is lehet, és egyébként kérdezni is, tehát hogy van erre lehetőség, de ez nem egy interaktív beszélgetés, ez egy konferencia előadás. Utána jönnek a magyar blue chipek, gyakorlatilag Richter és Mol. Ugye Richter az első multi, kevesen tudják, ugye több mint 100 éve, és ők abszolút megvalósították azt az álmot, amit most nagyon sokan szeretnének, hogy több mint több országba, nagyon komoly exporttal, külföldi terjeszkedéssel, és ők ezen már túl vannak, már bőven a háború előtt túl voltak, tehát ha valakitől tudunk tanulni, akkor abszolút a Richter. Mol nem kell magyarázni, nyilván régiós multi, és utána belenézzünk egyébként így a midcap-ek világába is, uh-huh. Tehát, hogy jön a Waberers, a Granite Bank és az Autovallis, szeretnénk tőlük is megtudni, hogy milyen stratégiájuk van, mennyire tudnak kimozdulni ebből a Kárpát-medence területről.
Igen,
Ormosi
Gábort mi is vendégül szoktuk látni, és egészen elképesztően
így van, ők már nagy nyomulásban vannak, abszolút így van.
Az Autovallis, igen.
Így van, és utána gyakorlatilag az MKIK, a VOSZ vezetőit hallgatjuk meg, hogy milyen programokon keresztül tudják támogatni a magyar cégeket, Focus Venture részéről jön, de jön például Kóka János, aki a Festipay-el szintén szerintem letett a névjegyét így a határon átnyúló tevékenységekben, és érdekes, egyébként hívtunk Z-generációs vállalkozókat is, itt lesz velünk idén szintén Diller Kevin, aha, meghallgatjuk, hogy állnak ez az egészhez. Tehát tényleg ez
egy olyan mobiltok?
Igen.
A mobiltokos, igen.
De hogy a mobiltokból?
Hogyan lehet? Botrányos.
Hirtelen a közösségi médiát zseniálisan használva a milliárdos vállalkozást építeni, tényleg az a kalappa.
Nekem az utolsó ilyen sztorim a Balogh Levente volt, mert én azt nem tudtam elképzelni, hogy egy erős vízpiacon hogy lehet a vízzel még egyáltalán bármit is csinálni.
Az egy más jellegű marketing volt, de ott is a marketing vitt mindent.
Tavaly egyébként Balogh Levente vendégünk volt, idén a mobil okosokat szintén vendégül látjuk. Tehát azt gondolom, hogy az Z-generációtól is van mit tanulni, csak ebből is látszik, hogy a nagyon nagyoktól, tehát a tényleg a komoly multiktól, a blue chipektől át akár Tomán Szabina üzleti modelljéig, vagy akár az influencerek, mint saját maguk, mint márka, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogy ez valóban exportképes-e, tudnak ezzel bármit kezdeni a régióban, ez egy érdekes kérdés. Egyébként jön a Vice-tól egy kollega, Barna Balázs, ez egy nagyon érdekes előadás lesz, hogy ő, mint magyar, nyilván rálátott erre az egész világszintű terjeszkedésre. Mit tud mondani? És egyébként vendégünk lesz Tiborcz István is.
Az izgalmas. De gondolom, őt sem lehet nagyon faggatni, csak elmondja, hogy mint.
Egy pódium beszélgetésen vesz részt majd a Boston Consulting Group ügyvezetője.
De ott nyilván nem az első 10 milliójáról, és 1 milliárdjáról.
Igen, hogyan született az első.
Kérdezni,
igen. Jó, április 14-e a helyszín.
Millenáris és Táncsiház.
Mm-hmm. Ó, azért még abba szaladjunk bele, hogy itt azért óriási, nagyon komoly események vannak, és mi is örülünk, hogyha magyar cégek sikeresek, a kifektetés, illetve a külföldi nyomulás, az nagyon fontos a magyar gazdaság szempontjából is, viszont most éppen egy olyan pillanatban vagyunk, amikor mindenki lefagy. Mikor senki nem tudja, hogy merre. Senki nem tudja, hogy mi lesz a jövő héten, és tök racionális a döntés a cégek részéről, amikor kitör a vámháború, és nem tudjuk, hogy ki hogy reagál, hogy akkor jó, ezt akkor várjuk meg, nézzük meg. Erről lesz szó a konferencián?
Ti tudtatok-e ilyen gyorsan reagálni, hogy a szervezéssel?
Mondhatnám azt, hogy elképesztő jövőbelátó képességgel ezt már betettük a programba. Természetesen nem erről van szó, hanem amikor ezt a programot összeállítottuk, akkor még igazából abban gondolkodtunk, hogy a Trump érában a magyar cégeknek milyen lehetőségek nyílnak. Nyilvánvalóan ez a program pont marad, de egy picit újra kell hangszerelni. Gondolkodunk azon, hogy tudnánk erre reagálni, fogunk is. Kicsit újra szervezzük a vendégkörét ennek a panelbeszélgetésnek, és fogunk a vámháborúról beszélni. Azt gondolom, hogy ez megkerülhetetlen.
Igen, most már lehetőségek és veszélyek, ugye, amivel foglalkozni
abszolút
kell, vagy kockázatok, mert egy kicsit újra gombolódott ez a történet. Oké, még egy-két percünk van. Oké, Money Talks, április 14, tehát ez egy mostani rendezvényetek, de mi van még a csőben esetleg?
Komoly rendezvényfejlesztés, vagy komoly portfóliófejlesztés vagyunk a rendezvények területén. Csak ebben a hónapban van még egy óriási eseményünk, ezt tavaly akviráltuk, ezt az egész rendezvény portfóliót, ez az évirodája.
Akkor ez a hónap végén nyilván.
Igen, hónap végén április 30. ingatlan szektor, tehát hogy így azt gondolom, hogy egy nagyon fókuszált, az előbb ugye azt kérte számom, hogy ez nagyon generalista, ez viszont egy nagyon fókuszált dolog. Ennek két ága volt, a Real Estate Award, ezt már átadtuk februárban, itt gyakorlatilag a szakmai zsűri egy szakmai díjakat adott át, ez pedig az irodaverseny, tehát hogy ez érdemes egyébként megnézni, elképesztő érdekes, tehát hogy azt látom, hogy az irodák Pinterestjének használják a verseny nevezési lapját is, tehát hogy több belső építészeket díjazunk, évirodáját, irodaházát díjazunk, és idén először, ez egy 15 éves verseny, idén először nemzetközi lesz, úgyhogy nevezhettek nemzetközi játékosok is az irodájukkal.
Aha, nagyon klassz. Oké. Hát sok sikert akkor a továbbiakhoz, ennek a két esemény lebonyolításához, aztán meg nyilván jön a többi.
Köszönjük.
Még egyszer Monitox 25, április 14 millenáris nemzeti táncszínház. Na, ennek neki futok még egyszer. Tehát április 14-én a millenáris nemzeti táncszínház ad helyet a konferenciának. Starc Ákosnak pedig köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Ővele beszélgettünk ezekről a lehetőségekről, programokról. Ő az Indomédia igazgatósági tagja, az Index vezérigazgatója.
Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na hát, ugye ebben a rovatban mindig mindenféle lehúzós, trükkös dologról tájékoztatunk, és próbálunk ellenszert adni hozzá. Hát most az ilyen felugró, ablakos támadások kerülnek, de nem abrak, ablak.
Azt az ebrel kezdtem.
Tényleg. Tehát amikor arról tájékoztatnak egy ilyen pop-up ablakba, hogy vírus támadta meg az eszközödet, és mi a teendő. Na, ezt nézzük meg ennek a működését, illetve az, hogy lehet elkerülni, hogy valami bajt csináljunk. Csizmazi a darab, István az Eszet termékeket forgalmazó, Szikontak Kft. Kiberbiztonsági szakértője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, ez hogy működik ez pontosan? Jön egy ilyen üzenet, hogy megtámadták az eszközünket, és akkor valamire nyomjunk rá?
Igen, az a furcsa ebbe az egészbe, hogy igazából szinte nosztalgiát is érezhetnénk, mert egy olyan 2007-2008 tájékától már volt egy ilyen hullám,
igen,
amikor jöttek ezek a hamis antivírusok, mindenféle utilitik, antivírus. Aha. XP, antivírus 2010, és akkor ez így folyt, segédprogramok, még Macintosra is jelentek meg, és aztán valahogy úgy ez kiment a divatból, talán az emberek így megtanulták, hogy ne ijedjenek meg ne fizessenek a semmiért, és most furcsa módon ezek így újra előkerültek. Felugró ablakokba is jönnek, akkor ugye e-mailbe, vagy közösségi média üzenetekbe is felbukkanhatnak ilyen ablakok, de igazából ugye a kereső találatokat is mérgezik, hogyha rákeres az ember, mit tudom én, hogy vírusírtót szeretne, hogy antivírus beírja, akkor ugye nagyon sok ilyen csaló találat is fölugorhat.
Aha. Hogy lehet ezek ellen védekezni, ugye, mert ez azt a lélektani hatást játszik ki, hogy ugye megijedünk, félünk, és esetleg hirtelen túl gyorsan eljár a kezünk, és azt hisszük, hogy az egy megoldás, amit ő kínál, és közben elkezdjük a bajt mélyíteni.
Igen, hát én mondjuk maximálisan egyetértek itt a felvezetésben, amikor ez hangsúlyozódik, hogy nulladik faktor és biztonságtudatosság, az ugye fontos, és beszéljünk is róla, de hát akkor másik nulladik faktornak lehetne azt mondani, hogy használjunk minden platformon ilyen vírusvédelmi alkalmazást, hát ez ugye beleértve a mobiltelefonokat is, van, mit tudom én, úszkve 1,4 milliárd kártevő az interneten, ami jöhet felénk, hát ezt már szemmel, meg okosnetes viselkedéssel nem lehet elkerülni. És ahogy mondjuk emlékszünk még a 3 évvel ezelőtti FedEx-es, SMS-es csalásra, hát ott is, akinek volt vírusvédelem a telefonján, annak ugye még gondolkozni se kellett, hogy most elhiszem-e, hogy kapok csomagot vagy sem, mert ugye blokkolta a cucc. Na, és akkor innen átevezve a biztonságtudatosságra, hát ugye jó, ha van ilyen vírusvédelmi eszközünk, ugye ez a felugró ablakokat, adathalász oldalakat és egyebeket is hát tudja blokkolni. Hát a reklámokkal kapcsolatosan, hogyha kivéve az ember saját maga keres mondjuk vírusvédelmi szoftvert, vagy valamit vásárolni akar, én azt tapasztalom a szűk és távoli ismeretségi körülben, hogy mindenki utálja a reklámokat.
Igen.
Tehát például a böngészőbe jót teszünk magunkkal, hogyha futtatunk ilyen AD Blockpulse, AD Blocker.
Igen, ám csak azt már ugye a tartalomgyártók is kitalálták, hogy ezt felismerik, hogyha ezt futtatjuk, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, az ingyenes tartalom nem elérhető a számodra, ha nem kapcsolod ki, mert hogy ugye annak fejében kapsz ingyen tartalmat, hogy olvassál hirdetést, vagy fizess elő.
Hát igen, igen, ez benne van a pakliba, de mondjuk ott is lehet azért megbízható oldalakat adni, ami jó számosságban azért a nagy részét kiszűrik ezek a programok. Hát aztán ugye a biztonságtudatosság megint csak ott van, hogy ha például ilyen hamis vírusvédelmi szoftvert ajánlott egy ilyen, ha ismerjük, hogy melyik a 5-10 leghíresebb, legnevesebb, melyik a legális antivírus, akkor ugye rögtön látjuk, hogyha valamilyen kamu fenyegetést, vagy kamu fertőzést hirdet ez a bizonyos ablak, tehát azért itt is fontos egy ilyen tudatosság, illetve hát az, amikor elnavigálnak minket egy ilyen bizonyos oldalra, és akkor ugye rápróbálnak arra venni bennünket, hogy letöltsünk valamilyen eszközt, vagy fizessünk egy olyan dologért, ami hát finoman szólva is bűzlik, vagy gyanús, hogy valamit a mi gépünkről állítólag leírtsanak, hát ezek mind olyan intőjelnek kell lenni, amit egyszerűen így muszáj megtanulni, mert különben lehet, hogyha most ez itt lecseng, 10 év múlva majd újra jön egy ilyen hullám. Tehát ezt a felhasználóknak muszáj lenne megtanulni. Aha. A saját személyes, meg banki adataik védelme érdekében is, meg hát azért kis túlzásra elmondhatjuk, hogy az emberek többsége dolgozik valahol, ahol a munkahelyén is elvárják ugyanezt a biztonságtudatosságot, és ha én, mint magánember nem értek ehhez, és engem állandóan átvernek, és akkor össze-vissza kattingatok, akkor ki fog engem fölvenni egy számítógépes vagy bármilyen munkahelyre, hogyha én a céges adatokat nem tudom megvédeni. Tehát itt azért az is, hogy mindenkinek tanulnia kell a cégek szempontjából, meg mondjuk a biztonságtudatossági tréningek rendszeres szervezése lehet az, ami segít. Egyébként, ha most mit egy podcast-szerűségbe beszélgetünk, akkor én is hadd ajánljam a mi podcast-szerűségünket, aminek az a címe, hogy Hackfelmetszők, és hát rendszeresen beszélünk ilyen jellegű dolgokról, igyekszünk tanácsot adni a hétköznapi felhasználóknak közérthetően, úgyhogy akkor onnan is azért lehet muníciót szedni, hogy hogy védekezzünk.
Világos. Meg egy utolsó kérdés, hogyha már megtörtént a baj, egy ilyen szkerver letelepült, azzal lehet valamit kezdeni? Vagy mi a teendő? Vagy ott már mindenképpen elindul egy olyan folyamat, ami nem megállítható?
Hát attól függ ugye, hogy milyen eszközünk van, hát mindenképpen egy megbízható, valódi antivírus programmal le kell futtatni egy teljes körű vizsgálatot, hogyha esetleg az a gyanú, hogy valami kémprogram, vagy valami ilyen távmenedzsment program is már letelepült a gépünkre, akkor fontos, hogy a kulcsfontosságú helyeinken akkor rögtön változtassuk meg a jelszavainkat, illetve hát ugye itt az ellopott névjelszópárossal kapcsolatban, hogyha van kétfaktoros autentikáció beállítva, és legyen minél több helyen, akkor ugye rögtön hiába lopják el azt a névjelszópárost, hogyha ugye ott nekem a új lenyomatomat, vagy egy másik eszközre érkező számsort még be kell képelni, azért az
akkor az utolsó, amit most küldött a hallgató, hogy az Android eszközökön a gyártó által telepített vírusírtó elegendő-e a védelemre, vagy szükséges egy plusz vírusvédelem telepítése?
Én azt tapasztalom, hogy kell a third party külső eszköz, és ugye hát a beépített cucc az mondjuk ezeket a FedEx-eseket se fogta meg, és hát milyen jó az, amikor lehet blokkolni ezeket a reklámokat, kéretlen hirdetéseket, stb. Tehát sokkal nagyobb tudású és profi programok ezek a telepíthető cuccok.
Világos. Oké, köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, jó munkát, szép napot neked!
Köszi,
szervusz! Csizmazi a Darab István, az Eszet termékeket forgalmazó Szikontak Kft. Kiberbiztonsági szakértője segített nekünk itt tájékozódni az új típusú csalások terén.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
Azt írja, a hallgató, Svájc a 31% vámot kapott Trumptól, szegény amerikaiaknak jó megdrágul a Rolex meg a Toblerone.
Hát ez csak egy példa, igen, az egymillió közül. Igen, igen.
Igen, mondjuk pont az a két termék szerintem az amerikai vevőknél el fogja bírni. Na jó, Schmidt Andi jön ismét a hírekkel, hogy repül az idő, őrület, és utána visszajövünk az utolsó óránkra itt a Millás reggeliben.
Amikor is.
Amikor is. Az utazás lesz a fő témánk. Hú, hát és itt nagyon
ha lesz,
túra.
Mi bű?
Hát ha lesz, mi
bű? Úgy nagyon csapták az utazási szektort, a legnagyobb vesztesek között van egyébként most így a vámháború kirobbanása után.
Ilyenkor. De nem baj, majd cigányzene fogadja a feljegyen a látogatókat.
És ilyenkor felértékelődnek az olcsó jegyek. Ugye? Amikor kevesebbet tudunk szánni, amikor a gazdaság kicsit megrodjik, vagy megrodjon. Úgyhogy ennek a rovatnak most nagyon fontos szerepe van abban, hogy ebben egy picit próbáljon segíteni.
Most különösen fontos, jöhetnek. Ugye? Mert mindig nagyon fontos, de most
mindig különösen extrán, kiemelkedően fontos kérdések jöhetnek. Várjuk szeretettel, lesz szó még jó pár érdekes dologról benne. Úgyhogy a hírek után ezzel folytatjuk.